Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Fáraók Földjén című műsorban, melyben ezúttal Venamon beszélgető rovatunkkal jelentkeztünk, és a Múmiák test közelben című kiállításról fogok beszélgetni dr. Lipta Évával, a Szépművészeti Múzeumban az egyiptomi osztálynak az osztályvezetőjével, és a kiállítás egyik kurátorával. Mielőtt azonban elkezdenénk a műsort, a hírekről is beszélnék. Most lesz 20-án az ELTE egyiptológia tanszékén az ásatási beszámolóknak a sora, három ásatási beszámoló is lesz. Bács Tamás fogja kezdeni, 17 órakor kezdődik. Feltárások a Sheikh Abdel Gurnán, az utóbbi évek alcímmel. Utána Fábián Zoltán Imre körülbelül fél órával később kezdi az Óbirodalom felé, Tébában. Majd Schreiber Gábor fejezi be, 5 szezon, új sírok Tébában, az új az idézőjelbe téve, hiszen nem újak, csak újonnan felfedezett sírok. Mindezek után tehát akkor kezdjük a mai adásnak a beszélgetését. Most nyílt tegnap a Szépművészeti Múzeumban a Múmiák test közelben kiállítás, amelyikben 4 múmiát lehet megnézni, de nem csak a múmiákat, hanem nagyon sok hozzájuk kapcsolódó egyéb dolgot is. Mit lehet még látni?
A 4 múmia mellé, amelyeket ugye a múmia projekt vizsgálataira kiválasztottunk, úgy gondoltuk, hogy különböző tematikákat fogunk kidolgozni, tehát a kiállítótér tulajdonképpen 4 részre oszlik, és mind a 4 múmia körül egy-egy egyiptomi tematikát rendeztünk be, amellett, hogy az új eredményeket, a múmia vizsgálatok eredményeit a múmiákkal együtt bemutatjuk. Az első tematikánk az ókori egyiptomi népességről, demográfiáról szól, illetve arról, hogy ők hogyan álltak hozzá a betegségekhez, a halálhoz, a korai halálhoz, ami őket sújtotta, vagy ami jellemző volt abban az időben, hogy nagyon korán meghaltak az emberek, hogy az újszülötteket és a gyermeküket, szülőanyákat is nagyon gyakran fenyegette az a veszély, hogy meghalhatnak szülés közben vagy szülés során. Olyan mágikus tárgyakat helyeztünk el a kiállítótér első negyedében, amelyekkel az egyiptomiak betegségek ellen védekeztek, vagy gyógyítani próbálták ezeket a betegségeket. A második múmiához, Hortesznak múmiájához ugye készült egy nagyon izgalmas arcrekonstrukció, és ezért úgy gondoltuk, hogy a második tematika szóljon arról, hogy amikor mi szeretnénk valakinek az arcát megismerni, akkor ugye mi mit csinálunk? Megpróbáljuk tökéletesen elképzelni, és utána reprodukálni azt, hogy milyen lehetett a fiziognómiája. Az egyiptomiak viszont egyáltalán nem ezt csinálták, hanem amikor portrét készítettek, vagy akár halotti maszkot készítettek, akkor általában nem az volt az első rendű szempont, hogy az hasonlítson a valaha élt emberre, hanem mindenféle egyéb más, mágikus, túlvilághittel kapcsolatos szempontokat vettek előtérbe. A harmadik múmia körül a klasszikus mumifikálásról van szó, tehát arról, hogy az egyiptomi mumifikálás mit jelentett, Hérodotosz hogyan írt róla, és azon kívül a túlvilághit hogyan kapcsolódott ehhez a mumifikáláshoz, tehát az Osiris istennel kapcsolatos túlvilághitnek mi a köze a mumifikáláshoz. A negyedik tematika, az pedig eléggé összetett, mert arról szól tulajdonképpen, hogy az első évezredben hogyan változik a sírművészet Egyiptomban, és a görög-római kor idejére, tehát Nagy Sándor hódítása után hogyan jelennek meg nem egyiptomi elemek, tehát azzal együtt, hogy egy egyiptomi típusú mumifikálás még mindig jelen van, de a sírművészet, a temetkezési kellékek már néha görög-római stílus tükröznek.
Tehát, hogyha valaki elmegy a Szépművészeti Múzeumba, akkor ezeknek a tematikáknak a fényében egy nagyon érdekes, modern, esztétikailag szépen megrendezett kiállítást láthat. Van azonban emögött, a kiállítás mögött nagyon komoly tudományos munka is, és ezzel kapcsolatban dr. Karlinger Kingával és dr. Korom Csabával beszélgettem a kiállítás megnyitása után, hogy ők a CT vizsgálattal kapcsolatban milyen vizsgálatokat végeztek, milyen eredményekre jutottak. Ennek egy részletét rövidesen meghallgatjuk. Kedves hallgatóink, most nyílt meg a Múmiák testközelben című kiállítás, amelyen a Szépművészeti Múzeum 4 múmiájáról lehet nagyon sok mindent megtudni, amelyeknek orvosi vizsgálata is megkezdődött. Az első eredmények a kiállításon láthatóak. A CT vizsgálatokat dr. Karlinger Kinga radiológus-patológus végezte, dr. Korom Csaba radiológussal együtt. Velük beszélgetek most itt. És mindjárt az első kérdésem az lenne, hogy hogyan kezdődött ez az együttműködés, hogyan indultak?
Valahogy úgy belenőttünk ebbe a dologba, mert a Természettudományi Múzeumban már régóta csinálunk ilyen dolgokat. Valószínűleg őtőlük tudták meg a nevünket, hogy mi az ilyesmire hajlandók vagyunk, vagy sőt, nem is hajlandók, hanem lelkesen hajlandók vagyunk rá. Mind a ketten nagyon vonzódunk az ilyen dolgok iránt, és a Csabában, Korom doktorban, aki mérnök is, egy olyan munkatársa leltem, aki nélkül, hát ezek a dolgok nem jöttnek létre, ő az informatikai részét kívül hozzáteszi azt az általános műveltségbeli tudását is, amit egy ilyen projektben orvosilag is el kell várni, mert ha nem, akkor az egész egy lélektelen szeletelésé válik. Azt most leszeleteljünk képeket, annak semmi értelme nincsen, és odaadjuk őket, és akkor majd valaki megnézi, magunk részt veszünk ezekben a dolgokban.
Akkor a következő kérdésem az lenne, hogy ezek az egyiptomi múmiák mennyiben mások, mint a többi eddig vizsgált régi koponya?
Azok csak koponyák voltak, lágy részek nélkül, nem beszélve ezekről a pólyákról, bandázsokról, amivel körül vannak tekerve. Itt egy kivételével, jószerével nem látjuk az embert alatta. Fogalmunk sincs, hogy mi van alatta, akármi is lehetne alatta, összecsomagolva és mumia formára kitömve, de mi tényleg megláttuk, és benne látjuk azt, hogy ott vannak a csontok. És hogy ott vannak a csontok, és azon kívül ott vannak lágyrészmaradványok is, nem csak az izmok, amik a végtagok körül vannak, hanem ezek a bizonyos összecsomagolt, finom, és nagyon megtisztelt belső részek, amelyeket eltettek, a máj, tüdő, bél, gyomor, amiket nem kanopuszedénybe tettek ebben a korban ezek szerint, hanem becsomagolták és visszahelyezték a testbe. Látjuk ezen kívül, hogy milyen anyaggal mumifikálták őket. Ezt mi nem tudjuk megmondani, milyen anyag. Azt tudjuk megmondani, hogy ez az anyag, amivel őket mumifikálták, ez egy nagyon könnyű és a röntgensugár számára transzparens anyag volt, tehát jól átmegy rajta. Ez mit jelent a transzparens? Azt, hogy a Mendelejev táblázaton, tehát a elemek periódusos rendszerében olyan elemekből áll, olyan atomokból áll, amelyek ott az elején helyezkednek el. Tehát a jobbra a felső sorban mondhatnám, ugye ott van a nitrogén és oxigén, ami a levegőnek az összetétele, de ott van a szén is például, és a szénhidrogének, amelyek valószínűleg ezek a habitumen, a szénhidrogén származék, akkor igazolt az, hogy mennyire transzparens, miért lehet ennyire transzparens röntgensugár számára ez az anyag. Mert ebben az anyaggal nem csak át van itatva a test, hanem el is van árasztva. Azt mondják, hogy most vettek belőle mintát, és ezek növényiek voltak, hát akkor meg borzalmas drága dolgok lehettek. Következő lépés az lesz, hogy szereztek mirhát és tömjént, és mézet és mézgát, és ezeket meg fogjuk cétézni. És akkor, hogyha ezeket megcétéztük, akkor fogjuk tudni, hogy ezeknek mennyi a denzitása, és körülbelül ezekből mennyi lehet, nagyjából milyen arányban ebbe a balzsamozó anyagban, vagy ebben az elárasztó anyagban, lehet, hogy nem is a balzsamozó anyagban van szó. Tudnék, az egyik múmia félig el van árasztva ilyen anyaggal, és ez teljesen visszintes benne, de az is látszik, hogy ez valaha magasabb nívon volt, és zsugorodott, mert a belső szervek bizonyos részei, vagy ez a savós hártyákon látszik ez, hogy magasabb nívóra zsugorodott vissza. Annyira vízszintes volt, és annyira majdnem a víz közeli röntgensugár áteresztő képesség, hogy kicsit meg is billentettük, hát ha még esetleg képes volna akár folyni 2000 év után, de nem, szó sincs.
No, tehát ezután a riport után akkor most szeretném megkérdezni Liptai Évát, hogy ő is jelen volt-e, illetőleg neki milyen tapasztalatai voltak vizsgálatok közben?
Nagyon izgalmas volt, például azért, mert mind a kettő éjszaka történt, két CT vizsgálat volt, és két-két múmiát vizsgáltak, és hát ami fantasztikusan izgalmas volt, különösen a teljesen múmiavásznakba csavart múmiáknál, hogy ezt még soha nem láttuk előtte, hogy mit rejtenek a múmiavásznak, és Az egyiknél, ugye az egyik hölgynél megdöbbentő felfedezést tettünk, mert amikor a CTG-ben végigfutott a múmia, és megláttuk a képernyőn a felvételeket, akkor kiderült, hogy a szegény hölgy gerincoszlop a koponyája medencéje ripityára van törve. Ez megdöbbentő látvány volt. Egyébként előtte is kicsit kételkedtünk abban, hogy vajon mi lehet, mit rejthetnek a múmiavásznak, mert ilyen nagyon kis vékonyka, de karjait szinte nem is lehetett látni, hogy ennek a múmiának hol vannak, és az antropológusunk még azt is feltételezte, hogy esetleg nem is valódi múmia. Tehát kérdés, hogy mi van benne. És kiderült, hogy miért ilyen furcsa a formája, azért, mert csontjait úgy rakták össze, tehát úgy próbálták mumifikálni, hogy a formája azért megmaradjon.
Mumia pedagógiai foglalkozáson többször felmerült a gyerekekben is ez a kérdés, hogy hát nagyon kicsi, hogy fér el ott a lába a mumiának a végén, és már csináltunk olyant, hogy mellé feküdtek, hogy hosszában milyen hosszú legyen, aha, meg gézzel összeszorítva összekötöttük a lábakat, és tényleg lehet olyan picire.
Lehet annyira összeszorítva.
Jól erősen megszorítva.
Hát igen. Igen, azt is feltételezték előtte, hogy lehet, hogy egy fiatal lányról van szó. Szóval azt tudtuk, hogy lány, mivel a koporsója megvan, és ennek a stilisztikai vizsgálata, az ikonográfia és a felirata alapján lehetett tudni azért, hogy kiről van szó, de hát annyira kis vézna, kicsi mumia volt, hogy nem tudtuk mit rejt, és hát ez derült ki.
Hogyha a többi mumiát megnézzük, két férfi és két női mumia van. Mikor derültek ezek ki?
A férfi mumiáknál egyértelmű volt a helyzet, mert az egyik férfi mumia az kicsomagolt állapotban van a gyűjteményben, már így került ide a 20. század 30-as éveiben a Nemzeti Múzeumból, a Szépművészetibe, tehát nála teljesen nyilvánvaló volt. A másik férfi múmiánál is, ő ugyan be van bandázsolva, és egy nagyon érdekes, ilyen úgy nevezzük, hogy overall-szerű múmiaruhát visel. Ugye a lábai, meg a kezei, karjai bele vannak bújtatva egy ilyen, hát ilyen pizsamaszerű ruhába. Ez egy nagyon izgalmas múmia típus egyébként Egyiptomban. Van ilyen, de nem túl gyakran. És neki is minden tagja külön van bebandázsolva, úgyhogy itt is nyilvánvaló volt, hogy férfiról van szó, tehát náluk tudtuk. A másik két hölgynél pedig a koporsók megvannak, és ezért lehetett tudni, részben a neveket el lehetett olvasni, részben pedig a koporsó díszítés alapján lehetett rá gyanakodni, illetve tudni lehetett, hogy ők hölgyek.
Mint szó volt erről, ez egy komoly múmia projekt, ami azt jelenti, hogy nagyon sok kutató is dolgozik a vizsgálatokon. Eddig ugye dr. Karlinger Kinga, aki radiológus és patológus, és dr. Korom Csabáról, szintén radiológusról beszéltünk, de rajtuk kívül még az Országos Környezetegészségügyi Intézetben dr. Magyar Donát mikológus, vagyis a gombák szakértője, valamint dr. Matos Orsolya fogszakorvos és dentoalveoláris sebész is közreműködik, és van egy fizikus is, dr. Éva Mária Wild, aki viszont izotóp vizsgálatokat végzi. Hogyan sikerül koordinálni ennyiféle vizsgálatot?
Hát nem könnyű, valóban nem könnyű, de annyira lelkesen vágott bele mindenki ebbe a projektbe, hogy tulajdonképpen egymást hozták az emberek. Tehát lényegében egyik napról a másikra lett egy ilyen szakértünk, egy antropológusunk, egy radiológusunk, egy fogszakértünk, és mi tudtuk, hogy mit szeretnénk, tehát hogy milyen vizsgálattípusokat szeretnénk, és milyeneket érdemes, meg kell. És akkor így a már meglévő szakértőink ajánlottak, vagy kerestek nekünk további szakértőket, és tehát ezt valóban nem könnyű koordinálni, de azért az egy biztos pont volt, hogy az első vizsgálati eredményeket június 9-én a megnyíló kiállításon szeretnénk bemutatni, és ezt mindenki tudta, tehát ez egy olyan határidő volt, amire lehetett készülni, és hát egy arcrekonstrukció is elkészülhetett pont erre az időpontra.
Mielőtt tovább mennénk, hallgassunk egy kis zenét, és utána akkor a CT vizsgálatok eredményeiről fog majd beszélni Karlinger Kinga.
Jó, de azért néha én is megszólalhatok, ugye?
Természetesen.
Ugyanis szerettem volna feltenni egy kérdést ezzel, nem azzal, amit az előbb itt huncutkodtunk, mármint a részemről. Ez a bizonyos múmia, amit külön
bugyoláltak be. Mennyire gyakori Egyiptomban? Ugyanis Egyiptomban is és Szudánban is, amit láttam, azok valamennyien egy tételben voltak becsomagolva, ráadásul magukon a gyolcsokon, a különféle feliratokkal és egyebekkel. Ez úgy néz ki, mintha eltörte volna a kezét, lábát, aztán úgy darabonként bepolyázták volna a traumatológusok. Mit tudnál erről mondani esetleg nekem még külön, mielőtt megszólal a zene?
Ez valóban egy elég ritka bandázsolási módszer. Emlékeztet ugyan arra, amilyen az óbirodalomban, tehát az egész korai múmiák, amilyenek voltak, mert akkoriban még arra törekedtek, hogy inkább ilyen szoborszerű, életszerű külsőt kölcsönözzenek a múmiának, és ez a klasszikus múmia forma, ugye, ahol a végtagok nem külön szerepelnek, hanem egybe kötve a test többi részével, az akkor még nem alakult ki, vagy nem terjedt el. És aztán utána ez a jellegzetes forma él tovább, de úgy néz ki, hogy a görög-római korban van egy kisebb csoport, amelyik tudomásunk szerint 9 múmiából áll, a világon 9 ilyen múmia van, British Múzeumban, Leidenben, Rio de Janeiroban, többek között, és ők nagyon hasonlítanak erre a múmiára azzal a különbséggel, hogy egyrészt nem keresztbe van téve a karjuk, tehát ez a oziriszi tartásban, hanem inkább kiterítve maguk mellé, és ilyen nagyon izgalmas, ilyen tetoválásszerű díszítő motivumok vannak ezen a bizonyos ruhán. Ebben a tekintetben ez nem hasonlít ezekre, más tekintetben viszont engem nagyon emlékeztet, és aztán még a Louvre-ban is ki van rakva egy ehhez nagyon hasonló múmia, akinek itt a miénknek az arca ki van csomagolva, annak az arca nincs kicsomagolva. Szerintem az is hasonló, azt is görög korira datálták a kutatók.
Értem, na most pontosan a mellette levő múmiával kapcsolatban viszont, ez az egyenes kéztartás, ez mennyire jellemző, ugyanis én, amit, ahogy mondom, ahogy visszaemlékszem, itt állandóan a keresztbe tett kezekkel láttam ezeket a múmiákat, kicsit rongált vagy teljesen épp állapotban, itt adott esetben vigyázállásban fekszik, vagy áll, ez a szerencsétlen, és nem lehet tudni, hogy miért, vagy illetve hát ti feltehetőleg tudjátok, de én nem tudom elképzelni, hogy miért kellett ennek valahogy így.
A múmiák, az egyiptomi múmiák esetében ez a kinyújtott kinyújtott kéz, tehát a test mellett kinyújtott kezek, azok egyáltalán nem ritkák, sőt ez amikor a mellkasán keresztbe teszi a kezét, ez meg, tehát valóban inkább Oziriszra, sőt a korábbi királymúmiákra emlékeztet. Én inkább ezt mondanám egy különlegesebb dolognak, mert úgy tűnik, hogy a késő időkben, tehát amiről beszélünk Nagy Sándor után már, ugye nem csak a királyok, hanem civil vagy polgári múmiák is felvették ezt a tartást, mint ahogy ugyanezt a tartást veszi föl Hortesznakt is, a teljesen bebandázsolt hölgy is, látható is kicsit, hogyha az ember közelebbről megnézi a két kara, hogy kidudorodik a vásznak alól. Tehát ez a kinyújtott kéz, ez én szerintem nem annyira, tehát ez tipikus.
Most a hölgyeket és az urakat egyformán bandázsolták, vagy pedig volt valami különbség?
Én inkább azt mondanám, hogy helyi, meg korszakbeli különbségek voltak. Tehát én azt mondanám, hogy például Hortesznaknál, ahogy be van bandázsolva, és a rajta lévő kartonás díszek alapján meg lehet állapítani már szinte első látásra a korát, sőt azt is, hogy melyik városban temették el, mert annyira jellegzetesek a motívumok rajta.
Akkor most nem teszem fel az utálatos kérdésemet, bár a fene tudja, fölteszem, de hogy is nem. Adva vannak a kanopuszok, ugye, amiben a lágy részeket teszik, a májat, a szívet, a tüdőt. A genitáliák nem kaptak külön kanopuszt? Tulajdonképpen ők a teremtés alapját képezték, tehát Horus esetében is, ha visszaemlékszünk, ott Ízisz kétségbe esetten kereste azt a bizonyos darabot hosszú időn keresztül a sivatagban, tehát az is egy fontos valaminek számított, de az nem került kanopuszba?
Nem került kanopuszba, Oziriszre is visszakerült, és utána tudta nemzeni Horus, tehát itt azt hiszem, hogy ezek a nagyon fontos belső szervek, azért kellett, hogy kikerüljenek a testből, mert ugyan az egyiptomiak tudták, hogy ha benne maradnak a testben, akkor ez a test bomlását eredményezi, viszont azt is pontosan tudták, hogy ezek nélkül pedig a túlvilágon nem lesz képes élni az illető, tehát szüksége van rájuk, ezért biztonságba helyezték, tartósították, és külön a rendelkezésére bocsájtották az illetőnek. A genitáliák azok nyilván a testen maradtak, vagy a testben, és ugyanígy a szív az egy másik fontos szerv, amit az egyiptomiak egy nagyon-nagyon központi, tehát a gondolkodás, az érzelmek, az emlékezés központjának tartottak, és az is vagy bennmaradt, tehát tudomásom szerint bennmaradt, bár antropológusunk szerint kíváncsi lenne, hogy hol lehet megtalálni a szívet, ő még nem látott olyat, hogy a szívet, tehát hogy szeretne látni egy olyan mumiát, ahol megmutatják, hogy hol a szív.
Az első széti mumiáját kell megnézni, ott jobb oldalon van viszont a szív, az az érdekes.
Nagyon izgalmas. Azt mondja az antropológus kolléganő Fóti Erzsébet, hogy ezek ugye, amik, azok a szervek, amelyek izmokból állnak főleg, hogy azok nagyon-nagyon össze, tehát nagyon-nagyon lecsökken az mérete, nagyon-nagyon összeasszik. Tehát például az izmok, a testben lévő izmok, például ilyen néhány milliméter vékonyságok lesznek. Nagyon nehéz őket egyáltalán észrevenni, ha valaki nem ért hozzá. Tehát, hogy a szív is valahol ott van, csak nyilván hát nehéz észrevenni. Biztosan, hogy ezt is visszatették, vagy bennhagyták, mert hogy arra meg megint csak nagy szükség volt.
Jó, köszönöm szépen.
Akkor most hallgassunk zenét, és utána folytatjuk a műsort.
Kedves hallgatóink, folytatjuk tehát a műsorunkat a Fáraok földjén, a Kontaktrádióban, azon belül pedig Venamon beszélgető rovatunkat a Múmiák test közelben című kiállítással kapcsolatban. Dr. Lipta Éva a vendégünk, és vele fogjuk mindjárt folytatni a beszélgetést. Mielőtt azonban ehhez hozzákezdenénk, még egy bejátszás fog következni a kiállítás megnyitása után, készült felvétel, amelyben dr. Karlinger Kinga és dr. Korom Csaba radiológusokkal beszélgettem a Semmelweis Egyetemről, akik az egyetemen a CT vizsgálatát a mumiának elvégezték. Több kérdést is föltettem nekik, a következőben arra a kérdésre fognak válaszolni majd, hogy milyen érdekes dolgokat figyeltek meg a mumiáknál, mi volt az, ami számukra feltűnő volt, szokatlan, vagy éppen orvosi szempontból emlékezetes.
Van egy olyan múmia, még nem elárasztva, hanem rongya van teljesen kitömbbe. A csupasz múmia tisztán, csak rongya van kitömbbe. És közte van egy darab, talán egy darab ilyen kanopusz helyettesítő szerb darabka. Teljesen ki van tömbbe, össze-vissza, számunkra össze-vissza rongyokkal, miközben ezek a szerv göngyölegek, ezek nagyon szépen egyenletesen csigavonalban vannak fölgöngyölve, és azok közt találtunk például olyat, hogy mint apró gyöngyök lennének. Csaba esküszik rá, hogy apró gyöngyök. Én azt mondom, hogy lehetséges, hogy az is, hogy van festmény van rajta, és akkor annak, ahogy méztartalma festéken, csomósan ott maradt esetleg a tetején, de nagyon pici ahhoz, hogy gyöngy legyen abban a korban, tehát nagyon-nagyon apró. Nem tudjuk, hogy igazán gyöngy vagy sem, mert lukat, de azt látjuk, hogy hiperdens, ez azt jelenti, hogy jól elnyeli. A röntgensugarat, mint a méz, úgy elnyeli, igen apró, és elég nagy számban van ilyen. Érdekes dolog még az, hogy van ez a Rare nevű, nagyon kicsi, nagyon gracilis csontváz, aminek nagyon erősen hiányzik a méz a csontjaiból. Ezért vannak össze-vissza törve a csontjai. Mi személyesen azt gondoljuk, a Csaba is ilyen, hogy ez nem a halála előtt történt. Orvosilag nem lehetne ezt mondani, hanem valószínűleg egy mumifikálás szertartás során rosszul csinálták. Az informatikáról viszont itt van a korom doktor, őt lehet valamit kérdezni, hogy hogy csinált ezeket a 3D vizsgálat, hogyan tette be 3D. Jó, persze a Tondo Kft., aki végül megcsinálta ezt annál, de ő az, aki a 3D-vel játszik, és ő az, akivel ezt a nagyon szép fogat ma meg szeretnék mutatni.
Akkor a fogról még néhány szót az informatika elő.
Az, hogy gyönyörű a foguk, kivéve ugye Hortesnak, akinek előre fele áll a két felső foga, de hát szophatta az ujját ő is végül is. De különben ezeknek a mumiáknak nagyon szépen záró fogsoraik vannak, ami manapság nem tudom, hogy hol fordul elő, szinte vízszintesen, és ahol zár, mi nagyon jól látjuk, hogy olyan erőteljes zománc van a fogukon, hogy a teljes épségét bizonyítja. Viszont a Rare-nek most figyeltem föl rá a filmen, hogy van, lehet, hogy van itt egy fogsipolya. Ezt most meg fogjuk alaposan nézni, mint hogyha a Rare-nek itt lenne egy apró fogsipolya itt a bal alsó másodikon. Nem mindenre figyel föl elsőre az ember, és lehetséges, hogy ez megvolt neki. Különös helyen van mindesetre egy kis nyílás a csontján. Visszatérve ő rá megint, a Rare-re, akinek nagyon porotikus a csontjai, azért nem lehetett, hogy ez az osztóporózis életében zajlott volna le, mert akkor egy nagyon jellegzetes törésformája van a csigolyáknak, összeroppanás formája van helyesebben a csigolyáknak, nagyon jellegzetes három formába tudnak, és az övé nincs így. Tehát neki is van összeroppama, de egyáltalán nem az a jellegzetes, csak is utána történhetett. Egy férfinak ronda fogai vannak, van a Hortesnacht, akinek pedig az előreálló fogai van.
A fogakkal kapcsolatban tehát szeretném megjegyezni, hogyha valaki a Szépművészeti Múzeumban jön, és olyan múzeumpedagógiai foglalkozást választ, amelyiken vetítünk is, akkor be tudjuk mutatni ezt a bizonyos fogat, mert megkaptuk Bán főigazgató úrnak a kérésére, kifejezetten múzeumpedagógiai célra átvettük a fölvételt mozgókép formájában. És akkor térjünk vissza a beszélgetésre. Anna, úgy látom, nagyon akarsz valamit mondani.
Igen, nagyon akarok valamit mondani, ugyanis eszembe jutott valami ezzel a Rare-rel kapcsolatban. Hát van egy bizonyos betegség. Nekem volt egy osztálytársam, aki olyan szerencsétlenül szült, hogy a gyermekét, hát elég korán meg is halt a gyermek, de egyszerűen nem lehetett kiengedni az udvarra, vagy alig tudta kivenni, annyira porózusak voltak a csontjai, hogy ha hozzá erősebben hozzányúltak, akkor ott már törés volt, tehát mindig valahogy ilyen kalitkába tartották. Előfordul, hogy ez a szegény árva is hasonló betegségben szenvedett, és hát természetes, hogy amikor mumifikálták, akkor nem nagyon figyeltek oda, és akkor feltehetőleg akkor törték össze, tehát lehetséges ilyen betegség is.
Nekünk is ez, tehát nagyon sokunknak eszünkbe jutott ez a dolog, de én ehhez nem értek, tehát én tényleg kénytelen vagyok megvárni, hogy az antropológus, meg a patológus eldöntsék ezt a kérdést, hogyha például ilyen, tehát ezek a nagyon-nagyon törékeny csontjai voltak, akkor szerintem megint csak akár a halála is ezzel összefügghetett, vagy ha nem, mert annyira vigyáztak rá, és úgy halt meg, hogy nem tört össze semmi, akkor viszont nyilván, ahogy hozzáértek, tehát hogy mind a két dolog lehetséges, ezt majd a szakemberek döntik el, mert én ezt tényleg nem értek.
Azért szeretném látni ezt a szombathelyi mumiát három dimenzióban, mert feltehetőleg igen érdekes arca van, és nem annyira egyiptomi típusú arca, legalábbis így ezen a papíron. Nem a szokásos mumia arca, amit a Kairói Múzeumban lát az ember a kibontott mumiáknál, hanem egy kicsikét valahogy más.
Nem jó, tudom, hát... az antropológus szerint mind a négy, úgy szerinte jellegzetes egyiptomi, aztán lehet, hogy a szombathelyi mumia az. Hát ilyen eléggé riasztó, ugye ez a koponya, hogy így ki van bontva. Igen, tehát, igen. Hogy igazából az embert inkább megdöbbenti elsőre, de azt mondták, hogy mindegyik az egyiptomi típus, tehát nem ilyen idegen eredetűek.
Ez a Szombathelyi Múzeum, ez Izeumi Múzeum? Illetve Izeumi Múmia?
Szabádiai
Múzeum?
Ez egy nagyon izgalmas dolog, ez egy nagyon kalandos dolog volt, ahogy kiderült, hogy ez a múmia honnan származik, de döbbenetes volt nekünk, egyetlen egy kis papírunk volt erről, egy dokumentum, hogy 1951-ben Szombathelyről a Szavária Múzeum átküldte a Szépművészetibe ezt a múmiát, meg egy koporsót. Semmit nem tudnak biztosan, csak egyet, hogy ez az almási gyűjteményből származik. Mi ebből indultunk ki, és akkor ezt el is kezdtük mondani, amikor kérdeztek ezekről a múmiákról minket tavasszal, és olyan nagy szerencsém volt, hogy a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltárból Pál Ferenc és Horváth József helytörténész írtak nekem egy levelet, hogy hát ők egyáltalán nem gondolják, hogy ennek az almási gyűjteményhez bármi köze lenne, mert nekik úgy tűnik vannak dokumentumaik, én pedig boldogan vettem ezt a segítséget, és kiderült, hogy minden alap nélkül, valóban minden alap nélkül is fogalmunk sincs, hogy ki az, aki a Szavária Múzeumban az 50-es években azt gondolta, hogy almási gyűjteményből származhat, kiderült, hogy teljesen másról van szó, és egy olyan archívum gyűjteményt kaptunk Szombathelyről, hogy döbbenetes, kevés műtárgy van ilyen jól dokumentálva. 1896-ban vették Egyiptomban, tudjuk, hogy kik vették, magyarok, mégpedig egy német konzul, egy híres dr. Reinhardt segítségével. Aztán tudjuk, hogy kibontották a múmiát, tudjuk, hogy az arcát. Tehát ott van a levelekben, a dokumentumokban, igen, az arcáról lehántották a vásznat. Azt is tudjuk, hogy a koporsó és a múmia egybe tartozik most már, amit eddig nem voltunk biztosak. Azt gondolom, együtt jöttek, de vajon, hogy a múmia a koporsóból való-e, de most ez is kiderült. Szóval megvan végig a történet, és semmi köze almásihoz.
És a pápai múmiához sem.
Ahhoz sincs, de egyébként az szerintem ugyanabban az éve. Tehát 1896-ban úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon sokan vásároltak Ahminban koporsókat, meg múmiákat, a pápai koporsó is akkor került, akkor tájt került oda, meg aztán a British Múzeum Ahmimi koporsói, és ugyanabban az évben, tehát abban az évben, ugye Ahminban úgy néz ki, vagy Ahminból kirajzott egy csomó koporsó, meg múmia a világ gyűjteményeibe.
Tehát akkor divat volt múmiákat vásárolni.
Egyrészt igen, másrészt meg ez az Ahmim, ez a közép-egyiptomi lelőhely, ez ugye a 80-as években került a köztudatba, amikor Maspero eléggé viharos gyorsasággal feltárta, és utána lényegében kifosztották, miután ő elment onnan ezt a lelőhelyet, és boldog-boldogtalan vett, lopott dolgokat onnan, és akkor van az elkövetkező 10 évben kerültek onnan múmiák, koporsók mindenhová a világban.
Értem, köszönöm szépen.
Na most a Szépművészeti Múzeum Facebookján is figyelemmel lehetett kísérni az eseményeket. Ott szó volt arról, hogy a múzeum fölvette a kapcsolatot egy amerikai kutatóval, aki ezekkel a koporsokkal foglalkozik. Hogyan áll most a helyzet?
Kivel, bocsánat.
Igen, a kutatónak a neve dr. Jonathan Elias, és ő egy nagyon izgalmas dolgot indított el Amerikában, hogy pontosan ebből a városból, Ahminból származó múmiákat gyűjtött össze lényegében, eredetileg Amerikában, de hát nyilván ezt ő szeretné kiterjeszteni az egész világra, és a görög-római korból származó ahmimi múmiákat szisztematikusan végigvizsgálják, sőt, mindegyikről arcrekonstrukciót is csinálnak. Tehát egy nagyon izgalmas panoptikum kezd összeállni. Mi is kaptunk tőle néhány olyan arcrekonstrukcióról fotót, akik Cortesnak kortársai lehettek Ahmimban, és ez nagyon izgalmas, mert az ember elképzelő, hogy vajon ismert őket. Tehát ugye nagyjából tudjuk, hogy mikor élhetett Cortesnak, vele is megvitattuk egyébként, a koporsóról is küldtünk képet, és akkor ő elmondta, hogy mi a véleménye róla, mert jól értető egy koporsó szakértő, és akkor elmondta, hogy szerinte a harmadik század második felére tenni ezt a koporsót, és elküldte az ebből az időszakból származó múmiák arcképcsarnokát nekünk, tehát ez nagyon izgalmas dolog, és hát folytatjuk vele, igen. Mi most elküldjük a mi eredményeinket, részben az arcrekonstrukciót, részben pedig a CT eredményeket, és akkor bekerülünk egy nemzetközi archívumba, ami egy nagyon izgalmas dolog, és egy nagyon előremutató dolog. Szerintem ennek van értelme az ilyen nemzetközi kutatásoknak.
Mennyire hasonlít Cortesnak Ahmimi kortársaihoz?
Nem nagyon hasonlít. Igaz, hogy azok az amerikai arcrekonstrukciók kicsit más stílusúak. Nekem kicsit az az érzésem, hogy olyan, hogy elkarikírozták a vonásokat. A miénk, a Cortesnak arcrekonstrukció, amit Kustár Ágnes csinált, az szerintem egy nagyon művészi munka, egy nagyon szép művészi munka. Azokon néha ilyen negroid jegyeket lehet felfedezni, meg érdekes hajakat csináltak nekik, már gipszből, tehát nem barókát kaptak. És nagyon olyan, mindegyik kicsit elkarikírozott, legalábbis az én véleményem szerint.
És akkor most az arcrekonstrukcióra visszatérve, hogy jött az ötlet, és milyen módon készült ez az arcrekonstrukció?
Mindenképpen egy döbbenetes élmény, amikor akár a régész, akár az egyiptológus szembesülhet azzal, akivel foglalkozik egy egyénnel, akit valaha eltemettek, milyen arcvonásai lehettek. Mindenképpen szerettünk volna legalább az egyikükről, és hát idő hiányában egyetlen egyről sikerült arcrekonstrukciót készíteni, és olyanokhoz fordultunk, akikről tudtuk, hogy ilyet már sokat csináltak, a Természettudományi Múzeumhoz, ahol hát mostanában nem voltam, de az állandó kiállításokon ott azt hiszem, hogy több arcrekonstrukció volt honfoglaló magyarokról, meg avarok. Engem ez mindig teljesen ámulatba ejtett, amikor ilyeneket láttam, és mindenképp szerettünk volna egyet már a kiállításra, mert ez nagyon izgalmas, és hát végül is úgy gondoltuk, hogy az a legérdekesebb, ha egy olyan egyénről készül arcrekonstrukció, akiből semmit nem látunk, vagyis teljesen vásznakba van csavarva. Két férfinek azért mégiscsak látjuk a koponyáját, vagy az arcát. A két hölgynek viszont egyáltalán nem tudtuk elképzelni, hogy milyen, és ezért esett Cortesnakra a választásunk. Bár amikor megnéztük az első CT felvételeket, akkor nagyon érdekes volt, mert az antropológus is, meg a radiológus azt mondták, hogy hú, hát ez nem lehetett valami szép. Azért nem volt kora legszebb asszonya. Aztán kiderült, hogy nem olyan vészes ez a dolog, csak tényleg a fogai kicsit előreállóak voltak. Egyébként aztán ez az arcrekonstrukció szerintem kifejezetten egy szép, elegáns fejforma lett, valóban kicsit előreálló fogakkal. Úgyhogy arról, hogy hogyan készült az arcrekonstrukció, arról majd Kustár Ágnes tudna többet beszélni, én csak a végeredményt ismerem. Az biztos, hogy a CT felvételeket 3D-s képfeldolgozással feldolgozták, így a koponyáról sikerült csinálni egy rekonstrukciót, és azt pedig ezzel az arcrekonstrukciós módszerrel, amit hát én például a tévéből már többször láttam angol régészeti filmeken, hogy hogyan építik fel az arcot a koponyacsontra, így alkották meg ezt az arcrekonstrukciót.
Engedd meg, hogy kacarásszam. Bocsánat, nem téged kacarászlak ki, hanem van a televízióban egy Dr. Csont nevezetű film, azt szoktad nézni, akkor látod, hogy ott egyszer csak a számítógép kihozza az arcformát, és minden egyebet, és nagyon érdekes, és azon gondolkodtam, hogy vajon az valós lehet, vagy nem lehet valós, már a 3D korában. Mert korábban ezt nem lehetett elképzelni, de amióta a 3D-t láttam, és ismerem, azóta egy kicsit szkeptikus vagyok, hogy hát, ha mégis ők jobban meg tudják ezeket a dolgokat alkotni ilyen formában.
Hát én is úgy hallottam, hogy ez az egyik módszer, ez a szobrászati módszer, de hogy van egy másik is, a számítógépes arcrekonstrukció, és gondolom, hogy ők ezt
csinálják.
Igen.
De egyébként ilyenkor mindig eszembe jut a sorozat, amit mostanában, tudod, hogy mostanában a világ az olyan utálatos, hogy mindenki igyekszik elmenekülni, és akkor megnézi a múmiát, a múmia egy, a múmia kettő, a múmia átka, a múmia bosszúja, stb. Stb. Akkor egy kicsikét borzong, de biztos, hogy a múmia nem jön oda, és nem fogja kirabolni a lakását, és nem fogja meggyilkolászni őt, és ezekben a filmekben azért nagyon-nagyon nagyon eltávolodnak magától a történettől.
Elrugaszkodnak,
igen. És ez valamilyen formában azért a kiállításon is, hogyha meg tudnátok csinálni, illetve hát most már gondolom készen van a kiállítás, úgyhogy nem tudjátok megcsinálni, de megemlíteni, hogy ez azért nem egészen ugyanaz, mint az, amit Hollywoodban bemutatnak.
Szerintem ezt mindig próbáljuk, és szerintem az összes kolléga, aki kiállítást vezet, én is mindig szembesülök, a gyerekek mindig ezt szokták kérdezni, és az hogy van, amit ők láttak a filmben, és akkor mindig elmondom, hogy ez egy film, és nincs köze a valósághoz, de nagyon szép látvány nyújt, és nagyon izgalmas és borzongató, de nem, az nem az, amiről mi beszélünk.
Szóval, a Belfegor effektus.
Igen.
Meg a Skorpió király.
Igen.
Miért? Hát a Skorpió királyból tulajdonképpen nem maradt más, csak az a bizonyos sor, valami, amit így a karjukra tesz.
Hát az egy buzogány.
Nem, az egy karperec volt tulajdonképpen. Egy karperec volt tulajdonképpen, amin magas skorpió...
Ez a kígyóformájuk.
Az a kígyóformájuk az volt, és abból az időszakból az az egyetlen dolog, ami megmaradt. Uh-huh. Ekköré aztán építettek egy olyan csámpás történetet, amiből az alvilági aktól kezdve, illetve Anubis feljött és halhatatlanná tette meg ilyen hasonló marhaságok.
Csodálatos fantázia.
Csak semmi köze nincs. Történelemhez.
Akkor visszatérve a mumiákra, a vásznakat néztétek-e, hogy milyen formájú vásznakat hol használtak, és mennyire itatták át őket különböző illatszerekkel?
A vásznakat már megvizsgálták, a Nemzeti Múzeumból Várfalvi Andrea megvizsgálta őket, és van egy kis kiadványunk is egyébként a múmia kiállításhoz, és abban publikáltuk ezeket az eredményeket, hogy ezek lenvászonból vannak, és hogy milyen szövési mintájúak, tehát ott ezt el lehet olvasni. Hogy mivel vannak átitatva, na ez egy valóban, ez nagyon izgalmas kérdés, és ez szintén egy olyan kutatási irány, amit még csak elkezdtünk, ugyanis mintát vettünk több olyan anyagból, amit mumifikálásnál használtak a különböző múmiákon, amelyeket vizsgáltunk, és ezek közül egyről már kiderült, az első eredmény már megvolt, hogy Hortensnak fején lévő ilyen fekete anyagból vettünk mintát, és a koporsójának a fejénél lévő áragadt fekete anyagból is, ami egyébként ilyen iszonyú kemény, kőkemény anyag volt, és mind a kettő anyag tökéletesen ugyanaz, és növényi gyanta. Nem tudjuk pontosan, hogy még milyen, de nagyon hasonlít az egyik fának, talán a nyírfának ahhoz, de nem teljesen ugyanaz, tehát nem az, hanem valamilyen növényi gyanta, amit még pontosítani kell, és ezzel is lehet bizonyítani, hogy a mumia és a koporsó az, hát eddig is tudtuk, vagy sejtettük, de hogy hát az egybe tartozik, mert teljesen ugyanarról az anyagról van szó. A többi kémiai anyagvizsgálat az még folyamatban van, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan meg lesz.
És ott ne arra, hogy éreztetek-e valaha egy múmiánál azt, hogy illatszerekkel van behintve, mert ahányhoz én közel kerültem, az mindegyik olyan büdös volt.
Nem éreztük ezt, ez már egész más illat, igen, mint akkor.
Pedig a római korban az a bizonyos párizsi papirusz az leírja, hogy milyen illatszerekkel hát itatták át. Viszont az időnk lejárt, úgyhogy bejátszást még egy lett volna, azt is elhagyjuk, és megköszönjük a beszélgetést, és egy másik alkalommal majd még Petrik Máté, a kiállítás másik kurátorát, illetőleg további munkatársakat is meghívunk, Fóti Erzsébetet és Kustár Ágnes szeretnénk, hogy ők is elmeséljék, hogy hogyan, mind dolgoztak.
Hát nagyon szépen köszönjük, és reméljük, hogy önöknek is tetszett, mert nekünk nagyon tetszett, és egy hét múlva találkozunk.
És menjenek el a kiállításra, és a 3D-s filmet is nézzék meg.
Arról ne feledkezzenek el. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Tehát, kedves hallgatóink, a műsor véget ért, de az elmaradt részletet itt az archívumban a műsorhoz hozzáillesztjük, tehát meg lehet hallgatni, a komputertomográfiáról, mint módszerről is szó van benne, illetőleg a 3D-s vizsgálati módszerről dr. Korom Csabával és dr. Kardinger Kingával, a Semmelweis Egyetem két radiológusával beszélgettem, még mindig a kiállítás megnyitása utáni időben.
Két kérdésem lenne először is, mióta foglalkozol a számítástechnikával és a 3D technológiával, és konkrétan milyen műveleteket, munkákat végeztél?
Már 18 éve foglalkozok számítástechnikával, igazából a 3D technológiával nagyjából, ha jól számolom, akkor 7,5 éve, és hát ezekkel a CT felvételekkel utolagos rekonstrukciókat csináltunk, hogy a vizsgálatokat el tudjuk végezni rajtuk. Többsíkú, többszeletű vizsgálatokat is készítettünk ebből, illetve forgó 3D-mezős rekonstrukciókat. Többfajta szövet.
Hadd mondja el, hogy sírrekonstrukciókat is csinál 3D-be ásatásoknál, tehát neki ez nem egy teljesen újdonász dolog, hogy ilyen ásatag dolgokkal foglalkozik.
Hol tanultad meg ezt a technológiát?
Ezt a technológiát igazából nem megtanultam, hanem egy magánlaborban fejlesztettük ki, ahol igazából ez a sír térképezés is zajlik. Igazából ez egy nagyon fejlődő technológia, és nagyon sok mindenre alkalmazható még ezeken kívül, ahogy látható nagy méretekben is, mint sír, tehát tér geometriai alkalmazása is van, illetve kisebb méretekben tárgyaknak a rekonstrukciójára, például koponyák rekonstrukciója.
Néhány szót szólnál magáról erről a technológiáról, hogy aki nem ismeri, azt tudja, hogy milyennek a lényege, hogyan jön létre, és milyen típusai, fajtái vannak.
Hát igazából ennek a 3D technológiának alapvető gondolata az egésznek, hogy pontos méréseket lehessen végezni. Mérőpontokat alapvetően adatpontoknak a felvételével zajlik. A CT vizsgálat esetében ez a teljes testnek a megvizsgálásával zajlik, a sírrekonstrukcióknál pedig a sírokról készült fotóknak a felvételével. Alapvetően a technológia lehetőséget nyújt megjelenítésre és mérésre is. Tehát pontosan ki tudjuk mutatni azt, hogy mekkorák voltak ezek a tárgyak, amiket találnak, illetve mekkorák voltak a sírok, és ezek hogy készültek.
Konkrétan ezeknél a mumiáknál, amikor a vizsgálatokat végeztétek, mennyire volt szokásos, átlagos, mennyire volt olyan megoldásra szükség, ami újdonság volt?
A múmiák vizsgálatán a megszokott protokollok alapján vizsgáltuk meg a testeket, ami egy nagyon finom felbontású CT vizsgálat történt náluk. Ezek után a kutatás során különféle rekonstrukciókat csináltunk, ami teljes mértékben nem szokványos volt, hanem egyedi, és mivel ezek olyan anyagból állnak ezek a testek, amiknek a denzitása eltér az emberi szövettől, ezért ezeken másfajta rekonstrukciókat is végeztünk, másfajta ablakolást is kellett használni, illetve a csontoknak a levegőtartalma kicsit megnehezítette a munkánkat, emiatt egy kicsit informatikai oldalról meg kellett úgymond szobrászkodni a csontfázokat, hogy rendesen láthatóvá tudjuk tenni a csontokat.
Mit jelent az, hogy a csontok levegőtartalma?
Ez azt jelenti, hogy a csontokban, ahogy a mumifikálás folyamatában kiszállították őket, a vörös csontfelő helyét levegő vette át, és mivel itt eléggé vékony a csontállomány, ezért a csontnak az a része, amelyik ezt a szivacsos vörös csontfelő tartalmazta, abszolút eltűnt a rekonstrukció során, és ezt kellett utólag pótolni, úgymond pótolni.
A mumifikálás során, akkor most visszatérve.
Még a CT-t hogy mondjam el? A CT vizsgálójárást azért mondom el, hogy közérthető legyen, mert ha a Csaba elmondja, akkor az olyan magas szintű lesz, hogy az nem tudna. De most elmondom úgy, hogy egy általános iskolás is meg tudja érteni. Tehát röntgensugárral történik a CT vizsgálat, tehát ez ártalmas sugár. De mumiáknál ebben nem kell számolnunk. Éppen ezért, amikor embert vizsgálunk, akkor nem csináljuk azt, hogy átfedő szeleteket is csinálunk, tehát olyan sűrűn tesszük a szeleteket, hogy még egymással nem csak összeérnek, hanem át is fedik egymást. Ez nagyon jól javítja a jelzaj arányt. A vizsgálat úgy történik, hogy a röntgensugarat átküldjük a testen, ez esetben a múmián, helyesebb a teljes babán, ami kívülről csak úgy látszik, mint egy báb, mert ott vannak rajta bandázsok, meg a kartonás, minden, tehát nem tudjuk először mi van, átküldjük rajta, és a másik oldalon detektorsor fogja fel, és a megfelelően kiszámítja a sugárgyengülésnek megfelelően egyes képpontokra kivetítve. Képpontokra kivetítve azt jelenti, hogy körbeforog ez a detektor a szemben a sugárforrással, azért tudja kiszámítani minden egyes képpontra vonatkozólag, és mint hogy nagyon vékony szeletet veszünk, ez azt jelenti, hogy majdnem köb alakú kicsi kockákból fog összeállni az egész kép. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak abban a síkban, ahol az eredeti képek készültek, eredeti mérések készültek, tehát a test hosszra merőlegesen, bármely síkban esetben, amiben meg akarjuk tekinteni a leképezett tárgyat, ez esetben ugye egy mumiát, bármelyikben majdnem azonos minőségű képet kapunk, tehát megnézhetjük a frontális szembőségben, bármely mélységben, megnézhetjük szagittális, azaz nyílirányban, bármely jobbra vagy balra eltolt síkban a középvonaltól, és mindig ugyanazt a minőségi fölképet. És ezt teszi pont lehetővé azt is, hogy a háromdimenziós képeket csak a háromdimenziós képeknél viszont arra koncentrálunk, hogy ne csak a csontokat lássuk, mert lehetne olyan is, és ez a bizonyos ablakolás, amiről az előbb a kollégám beszél, hogy kiválasztunk egy bizonyos elnyerési tartományt, nagyon erősen elnyelőket választjuk ki, akkor csak csontokat látunk, de azt mondjuk, hogy ne csak a nagyon, hanem a gyengébben elnyelőket is láthassuk, akkor lehet az, hogy a mumia bőrét látjuk csak, akkor látjuk a mumia bőrét nem, hanem most az izmokat látjuk, és aztán bele tud, egy utazást tudunk a mumia belsejében is tenni, akár úgy, hogy a háromdimenzió mint egy liliputi. Belemegyünk, és ott belülről nézegetjük meg a szerveket. Nem csak az, hogy kívülről láthatjuk a felszínüket.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.